Jónak lenni jó. Jótékonysági műsorral gyűjtött adományokat a közmédia az árvíz károsultaknak. A védekező települések több mint kétharmadában már befejeződtek a helyreállítási munkálatok, folyamatosan mérik fel a károkat. 40 méteres szakadékba zuhant egy román turistabusz, 19-en haltak meg. Jó napot kívánok! Több mint 400 millió forintnyi adomány gyűlt össze eddig az árvízkárosultak megsegítésére. Ezt a közmédia Jónak lenni jó című műsorában jelentette be tegnap az emberi erőforrások minisztere. Az egésznapos jótékonysági adásban három helyszínen közéleti szereplők, művészek és a dunai árvízi védekezésben résztvevők bevonásával gyűjtöttek adományokat a segélyszervezetek és a felújítási munkálatok támogatására. A segélyvonal tovább él, a 1357-es számon várják a felajánlásokat. Az összefogást tartja a dunai árvíz egyik legfontosabb tanulságának a köztársasági elnök. Áder János a Jónak lenni jó című műsorunkban heroikusnak nevezte azt a küzdelmet, ahogyan civilek, hivatásos személyek, önkéntesek példátlan összefogással dolgoztak a gátakon. Az államfő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett az árvízi védekezésben, és kijelentette, szeretné, ha ez az összefogás akkor is meglenne, ha nem az árvíz ellen kell küzdeni.
Azt szeretném, hogyha ez nem maradna meg árvízi élménynek, hanem a következő napokban, a következő hetekben, a következő hónapokban, amikor nincs ilyen nagy baj, amikor nem lesz árvíz, akkor is ez az élmény velünk maradna. Az az élmény, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor közösen ez sikerülhet. Az, aminek idáig neki se gyűrköztünk, hozzá se fogtunk, azt mégis érdemes megpróbálni.
A Jónak lenni jóban művészek, politikusok, sportolók, a védekezésben főszerepet játszó önkéntesek mondták el, hogy miért érezték fontosnak a segítést. Volt, aki kerekes székesként dolgozott kint a gátakon. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere itt jelentette be, hogy szombatig a 1357-es adományvonalat több mint 675 ezerszer hívták. A telefonhívásokkal és a nemzeti összefogás számlaszámára való utalásokkal együtt már több mint 407 millió forint gyűlt össze. A műsort az M1-en, a Dunán, a Dunavördön, az Árvízvédelmi Rádióban és a közmédia minden felületén nyomon követhették. A fő védvonalak több mint 60%-át visszabontották, a 95 védekező településből 66-on befejeződtek a munkálatok, így összegezte a helyreállítási munkálatokat Bakondi György Kisapostagon. A helyreállítási megbízott hozzátette, zajlik az érintett területek fertőtlenítése, valamint a szúnyogírtás is. Dorkot Alajos, Fejér megyei kormány megbízott, azt mondta, a megyében holnap délutánra fejezik be a helyreállítási munkákat. Bakondi György arról is beszélt, hogy az árvíz okozta károkat két forrásból finanszírozzák majd.
Az önkormányzatok egy elektronikus rendszeren keresztül jelenthetik be a védekezési költségeiket és káraikat. Ebből a Viszmajor alapnál 7 nap van a bejelentés, ott egy 30 napos elszámolási időszak van, majd pedig ez a rész lezárul. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy 10 milliárdot eléri az önkormányzatok által bejelentett Viszmajor igény. A másik oldala a dolognak az állami védekezés költségei, amelyeket az egyes részvevő szervezetek, tehát a katasztrófavédelem, a vízügy, a Magyar Honvédség, a rendőrség, büntetésvégrehajtás, tehát akik effektív állami szervként működtek, ott ezt nyilván kifizettük a saját költségvetésünkből, ezeknek az összesítése zajlik, és ezt az állam visszatéríti.
A dunai árvíz levonultával két hetes rócsóra indul az Árvízvédelmi Rádió. A közmédia új csatornája június 9-én a Neo FM korábbi frekvenciáin kezdte megadását, szorosan együttműködve a katasztrófavédelemmel, folyamatosan híreket, tudósításokat, friss információkat közvetít. A Győrből induló rócsó először a Duna mellől számol be az árvíz utáni helyreállítási munkálatokról, majd a Tiszán felfelé haladva a folyómenti védekezés, folyószabályozás és a folyamhajózás témaköreit járja körül. Az Árvízvédelmi Rádió később könnyedebb vizekre elvez, a Balatonhoz és a Velencei tóhoz települ ki. Folyamatos és fokozott ellenőrzéseket tartanak a vízirendészek a magyarországi folyókon és tavakon. A nyár beköszöntével egyre többen fürdőznek vagy vízisportolnak, miközben sokan nem ismerik a természetes vizek veszélyeit.
Veszélyhelyzet adódhat. Jó? Hajó jön itt, jön, megy, nehogy valami probléma legyen. Jó?
Hajózási úton fürdőzőket küld biztonságosabb helyre a rendőr a velencei tavon. A vízirendőrök az egész szezonban megerősített szolgálatot látnak el.
A tavalyi évben nem volt vízbefulladás a velencei tavon. A célunk az, hogy idén se legyen. Éppen ebből kifolyólag a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízikörzeti megbízottai rendszeresen és folyamatosan járőrszolgálatot látnak el a tavon. Eddig a szezon kezdete óta összesen 17 vízből mentésük volt.
A Balatoni Vízirendészeti Kapitányságon 70 rendőr és 19 hajó lát el folyamatos szolgálatot.
Nagyon jó a víz, nagyon jó a levegő, elárasztották nyilván a strandolók, hajósok, csónakázók, szörfesek a tavat, és ezt az egész forgalmat együttesen ellenőrzi a vízirendészet.
A Balatonon vízibaleset nem történt, de a hőség miatt sok volt a rosszul lét. Tavaly 5 fulladtak a Balatonba, az idén eddig 1 haláleset történt. Szolgálatba indul a Dunai Vízirendészet járőrhajója. A rendőrök szerint az árvíz után a lebegő farönkök és a védekezéshez használt vízbe került eszközök miatt most még veszélyesebb a folyó.
Fürdőzés közben ilyenre ráugrik esetleg az illető, vagy úszás közben akad el egy ilyenbe, és ezzel egy veszélyhelyzet alakul ki.
1 darab csákja, 1 darab elező.
A Tiszai Vízirendészeti Kapitányság is fokozott ellenőrzést tartott a Tiszatónál. Itt a jetskisek okozzák a legtöbb gondot.
A kijelölt pályát elhagyják, száguldoznak, öblítőcsatornákban kimennek, az élőfolyóra kijönnek, és elhagyják a számukra kijelölt területet.
A Tisza felső szakaszán a hétvégén vízbe fulladt egy 17 éves fiú. A Dunában Paksnál találták meg egy 2 hete eltűnt férfi holttestét. A halálesetek körülményét még vizsgálják.
400 ezer horgásznak fontos üzenet, hogy már ebben az évben védelmet kap a természetes vizek halállománya, mondta Szűcs Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője. A parlament már korábban elfogadta a halgazdálkodásról szóló kerettörvényt, és mostanra elkészültek a végrehajtási rendeletek is.
Pontyot süllőd. Sőt, éjszaka még egy kis harcsával is megpróbálkozunk.
Éjszakai horgászatra készül Olá Benjamin, éppen a csónakot tisztítja. Gyermekkora óta jár horgászni a Bodrogra. Azt mondja, azóta várja, hogy törvényben rendezzék a horgászok és a halászok közötti vitákat.
Nagyon szeretnénk süllőt fogni például, és a legnagyobb süllőket a halászok akkor szedik ki, mikor hívásidő van. Harcsát úgy szintén.
Szűcs Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint az új kerettörvény üzenete az, hogy megvédik a halállományt a tisztességtelen módszerektől. A természetes vizek kezelése a horgászok kezébe kerül, de megmarad a halászat szerepe is, például a nem őshonos halfajok ritkításában.
Horgászkezelők, azok majd megfelelő garanciát jelentenek arra, hogy a halászokat olyan módon tudják korlátozni, hogy csak azokra a halfajokra és csak olyan módszerekkel tudjanak halászni, amelyik általában a természetes vizek, és utána persze benne a horgászok érdekeit nem bántják.
Fűrész György, a Magyar Országos Horgászszövetség ügyvezető elnöke szerint komoly társadalmi vita előzte meg a kerettörvény kidolgozását, és az új szabályozás védi a halállományt.
A vizek non-profit jelleggel legyenek hasznosítva. A non-profit jellegű hasznosítás teszi lehetővé, hogy a vizek halállományban gazdagok legyenek.
Emellett egyszerűsítenék az engedélyek megszerzését, és bevezetnék a turista horgászjegyet is, hogy minél többen kapjanak kedvet a horgászáshoz.
A horgászok és a szakemberek is azt remélik, hogy az új törvény fellendítheti a horgászturizmust is, ami segítheti a vidéki idegenforgalmát. A Híradót MB-ról Lize tudósította.
Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila annak ellenére viselkednek megváltóként, hogy már egyszer tönkretették az országot, mondta ma reggelben a Fidesz szóvivője az MSZP és az Együtt PM szombati egyeztetésével kapcsolatban. Zsigó Róbert emlékeztetett, a Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt a gáz ára a 3-szorosára, a villanyé pedig a 2-szeresére nőtt, ezért a családok havi jövedelmének akár a felét is kitették a rezsiköltségek.
Nehéz elhinni azokról, akik egyébként a rezsi árát folyamatosan növelték. Bajnai Gordon egyébként nemrégiben szélhámosságnak nevezte a rezsi csökkentést. A Demokratikus Koalíció és a baloldal nem is támogatja ezt. Nehéz róluk elhinni, hogyha ők megállapodnak és valami koalícióra jutnak, akkor nem az lesz megint, mint ami 2010 előtt volt, hogy a magyar emberek ellenében a multik érdekeit képviselik.
Főként a kormányváltásról és a baloldali ellenzéki összefogásról beszéltek Balatonszárszón tegnap. Farkasházi Tivadar humorista meghívására írók, színészek, politikusok és elemzők érkeztek. A találkozó megjelent és felszólalt Bajnai Gordon, az Együtt a Korszakváltó pártjának elnöke, és Mesterházi Attila, az MSZP elnöke is. De ott volt Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök is.
10 év után találkoztak ismét Szárszón a magukat baloldalinak való értelmiség tagjai. A Farkasházi Tivadar által szervezett találkozón több szocialista és liberális politikus is megjelent. Köztük Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnökök, valamint Mesterházi Attila, az MSZP elnöke is. Gyurcsány Ferenc néhány szót váltott valakivel, majd leült a közönség soraiba. A hvg.hu szerint feltűnően korán otthagyta a találkozó helyszínét. Azt írják, a Demokratikus Koalíció vezetőire senki nem volt kíváncsi, így miután Gyurcsány Ferenc ráébredt, hogy nem beszélhet a plénum előtt, elhagyta a helyszínt. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon tegnap is találkozott egymással. Az esetleges ellenzéki összefogásról szóló egyeztetésen a 0.hu információi szerint szóba került Gyurcsány Ferenc személye is. A Népszabadság online úgy tudja, egyetértettek abban, hogy nincs érdemi akadálya a Demokratikus Koalíció szövetségbe hívásának, de csak akkor, ha a DK egyértelművé teszi, Gyurcsány semmilyen módon nem indul el a következő választásokon. Az MSZP elnöke Mesterházi Attila Szárszón a híradónak cáfolta ezt a lapinformációt.
A DK-ról, Gyurcsány Ferencről ilyen szempontból nem beszéltünk, és bármilyen fura, nem minden beszélgetésen kerül szóba Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció. Mi a magunk része egyébként azt mondjuk, hogy mi minden demokratikus párttal szívesen működünk együtt.
Gyurcsány Ferenc korábban többször kijelentette, ha lesz ellenzéki összefogás 2014-ben, akkor annak a Demokratikus Koalíció mindenképpen résztvevője lesz. Pártjának alelnöke Molnár Csaba a Hír TV-nek a héten pedig arról beszélt, fel sem merült, hogy Gyurcsány Ferenc ne induljon a jövő tavaszi választáson.
Gyurcsány Ferenc a DK elnöke, az is marad, indul az országgyűlési képviselő választásokon is képviselő is lesz.
Gyurcsány Ferenc május 1-én még azt sem zárta ki, hogy ő vezesse a baloldali ellenzéket miniszterelnök jelöltként. Úgy fogalmazott, annak a pártnak kell adni a jelöltet, amelyiknek az ellenzéki oldalon a legnagyobb a támogatottsága.
Közel 5000 értelmiségi részvételével létrejött a Szellemi Honvédelem mozgalom, jelentette be Csizmadia László. A Civil Összefogás Fórum alapítója és a Civil Együttműködési Tanácskozás elnöke azt mondta, hogy a mozgalom nem irányul senki ellen, de megvédi a jogos nemzeti érdekeket. Azaz kiáll a kormány eddigi politikája mellett, és nem fogadja el az Európai Unió kettős mércéjét.
Lelki közösséget alkotunk a békemenet polgárságával, és készen állunk minden elfogult hazánk ellen irányuló hamis vádra, politikai csúsztatásokra, szakmai hozzáértéssel, érvekkel és tettekkel válaszolni.
Átszakította a szalagkorlátot, és egy 40 méteres szakadékba zuhant egy román turistákat szállító autóbusz Montenegróban. A tragédiában 19-en életüket vesztették, további 27 sérültet kórházban ápolnak, négyük állapota válságos.
A román állampolgárokat szállító autóbusz vasárnap délután 5-kor egy alagútból kiérve átszakította a korlátot, és közel 40 méter zuhant a Moracsa folyó kanyonjába. A baleset előtt a jármű egy 12 éves montenegrói gyereket is elsodort, ő is kórházba került, de nincs életveszélyben. A buszon 47-en voltak, köztük egy 7 éves gyerek. Román sajtóinformációk szerint az utasok többsége nyugdíjas volt, akik szombat reggel indultak egy hetes vakációra Bukarestből. Rendkívül súlyos baleset történt a Podgorica felé vezető úton. A román rendszámtáblás autóbuszban 46-an utaztak. 13-an azonnal életüket veszítették, sajnos további 3 a balesetben elhunyt személy kiemelése a kanyonból még hátra van. Több súlyos sérült is van, félő, hogy tovább emelkedik az áldozatok száma, mondta a belügyminiszter. A mentésben résztvevők szerint a busz zuhanás közben szikladarabokat szakított le a Meredekhegy oldalról, amelyek közül több is az összetört buszra zuhant. A baleset szemtanúi is segítettek a mentősöknek a podgoricai kórházba szállítani a könnyebb sérülteket. A tragédia hallatán 100 önkéntes is jelentkezett, hogy segítsenek a kórházban a sérültek ellátásában. Stressz alatt vagyok még mindig, úgy vezettem a kórházig, hogy a középkorú nő épp kezét az egyik kezemmel le kellett fognom, hogy ne tegyen kárt a másik nyílt törés szenvedett karjában. A lányom pedig a fejét tartotta. Nagyon sok sérültet láttunk ki, és hozzánk hasonlóan személyautókkal is hozták a kórházba, mondta az asszony. A halálos áldozatok száma reggelre tovább nőtt. 27 sérültet jelenleg is a montenegrói főváros klinikai központjában ápolnak, közülük 4 életveszélyes állapotban vannak. A túlélőkért ma reggel repülőgépet küldtek a román hatóságok Montenegróba.
Válságosra fordult a volt dél-afrikai elnök Nelson Mandela állapota. A 90 éves politikus több mint 2 hete ápolják tüdőpanaszokkal e pretóriai kórház intenzív osztályán. Mandela idén már 3-szor szorul orvosi ellátásra. A politikus korában 27 évet töltött börtönben az apartheid rendszer elleni harca miatt. 1990-ben szabadult, 4 évvel később ő lett Dél-Afrika első fekete bőrű államfője. Munkásságát Nobel békedíjjal is elismerték. Madár Sándor színész humorista kapta a közmédia Karinti gyűrű díját. A Karinti gyűrű a legrangosabb humoristáknak adható elismerés. 1975 óta minden évben Karinti Frigyes születésének évfordulóján adják át. A díjat és a hozzátartozó oklevelet Jónás István, a Magyar Rádió Nonprofit ZRT vezérigazgatója, és Gazsuel Ferenc, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgató helyettese adta át a Magyar Rádió épületében.
Van, amely jogos megbecsülést fejez ki, a Karinti Gyűrűnek pedig különösen azért, mert egy nagyon népszerű műfajt, a kabarét, a rádió kabarét erősíti azzal, hogy minden évben egy olyan művész kapja ezt a mondhatni vándordíjat, bár a gyűrű ott marad az illető ujján, de a következő évben következő Karinti Gyűrűsök következnek, ami egyszerűen azt jelzi, hogy a rádió kabaré van, a rádió kabaré él.
A Balatoni nyár, a közmédia nyári magazin műsora sok újdonsággal várja nézőket. A tudósítók idén már nem csak a Balaton partjáról, hanem az ország több mint 30 helyszínéről jelentkeznek minden nap. Itt van a Balatoni nyár egyik műsorvezetője, Jakubcsek Gabriella. Szervusz! Mi lesz holnap?
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket innen Révfülöpről. Hát bizony, itt elég hideg van, úgyhogy abban bízunk, hogy holnap Lajsz András a forró koktélokkal valamelyest egy kis melegséget hoz nekünk. Itt lesz a Gimes együttes 2 alapító tagja, a Szarka testvérek, és reményeink szerint egy dalukat be is tanítják a révfülöpi gyerekeknek, akik erre már nagyon készülnek. Király Linda ősbemutatója lesz, a legújabb dalát itt, a Balatoni nyár színpadán fogja elénekelni nekünk, és ide jön lóval, méghozzá Kinizsi Pálként, Pintér Tibor is. Várjuk Önöket holnap, tehát a Balatoni nyár 4:10-kor kezdődik Révfülöpön.
Gabi, köszönjük szépen. Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Derűs, jó napot kívánok!
Köszöntöm Önöket, jelentős fordulat következik be időjárásunkban, megszűnik a hosszantartó kánikula, jó pár napig nem tér vissza a 30 fok, viszont átesünk a ló túlsó oldalára, észak-nyugat felől nagyon hűvös levegő zúdul a Kárpát-medencébe, és nyugat felől egyre zártabb felhőzet közeledik hozzánk, ma már őrvidéken tartós esőre kell számítani, és 15 fok alatti hőmérsékletre, ugyanakkor, ahogy haladunk kelet felé, a hőmérséklet még a 30 fokot is elérheti. Az éjszakai órákban északon többfelé várható csapadék, északkeleten eleinte zivatar is, és holnap napközben is alapvetően már a sok felhő lesz a jellemző, északon további tartós esővel, nagyon hűvös idővel, a hőmérséklet már délkeleten is csak 25 fok alatt alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!